Sziasztok, Hanna vagyok.
Én pedig Flóra, és ez itt a Butterfly Effect Podcast.
Itt vagyunk egy újabb epizódtal, és a mai alkalommal kettő számunkra elképesztően különleges és érdekes nővel beszélgettünk. Két olyan hölgyel, akiktől rengeteget lehet tanulni. Ők nem más, mint Solti Hanna és Rutai Lili, a Venus Projekt Podcast alapítói. A Venus Projekt két fiatal nő tenni akarásából született 2019-ben, azóta Magyarország leghallgatottabb feminista podcastjává vált, és több mint 100 epizód van már a hátuk mögött. Lili és Hanna hivatásukat tekintve újságírók, akik bátran kérdeznek, tabukat boncolgatnak és döntögetnek, és a szándékok és céljuk az, hogy minél több embert, beleértve saját magukat is, el tudjanak gondolkodtatni. Bennünket egyértelműen sikerült a beszélgetésünk alatt, és hisszük azt, hogy mindenki, aki ennek az epizódnak most a fültanúja lesz, hasonlóan fogja magát érezni. Szó lesz a női hangok felerősítéséről, a személyes felelősségvállalásról, Lili és Hanna személyes útjáról, arról, hogy ők hogyan kerültek kapcsolatba a feminizmussal, hogy hogyan tudjuk szerintük tudatosan képviselni a feminizmust, anélkül, hogy mondjuk nem veszük semmibe a férfiakat, és még nagyon-nagyon-nagyon sok érdekes dologról, úgyhogy én azt mondom, hogy maradjatok velünk, és vágjunk is bele. Jöjjön a Venus Projekt X The Butterfly Effect Podcast!
Hatalmas szeretettel köszöntünk benneteket, lányok, a Butterfly Effect Podcastban. Én fel is tenném az első kérdést, aminek nem tudom, mennyire fogtok örülni, de mi nagyon kíváncsiak vagyunk, ami így hangzik, hogy kik vagytok ti. Képzeljétek el, hogy mielőtt válaszoltok rá, olvastam veletek egy riportot, és annyira tetszett, hogy beszéltetek arról, hogy mennyire nem szeretitek a címkéket, vagy mennyire próbáljátok elkerülni azt, hogy címkékkel jellemezzétek magatokat. Úgyhogy ezért is gondoltuk azt, hogy ez egy viszonylag érdekes kérdés lehet, hogyan, mégiscsak, akár címkéket is használva, mit mondanátok arról, hogy kik vagytok ti?
Én azt mondanám, hogy elsősorban Lili vagyok, újságíró és podcaster, és mind a két címke, mert feltételezi azt, hogy nem szeretek annyira magamról beszélni, és inkább másokat szoktam beszéltetni, szóval ez egy érdekes epizód lesz, az biztos. De ezen kívül egy címke, amit én soha nem tagadtam, vagy nem is próbáltam letagadni, az az, hogy feminista vagyok.
Nekem, én Hanna vagyok, én vagyok a másik hang. Nehéz ezek után mit mondani, olyat, amit a Lili még nem mondott el. Én talán még hozzá szoktam tenni azt, hogy Magyarországon élek, mert hogy így a szakmai, tehát a munkásságomra, vagy a szakmai életemre nézve ez talán fontos, vagy hogy ez így segíthet az embereknek belőni, hogy miért azokkal a témákkal foglalkozom, amikkel, és miért úgy, miért olyan szemüvegen keresztül nézem a dolgokat, ahogy én is azt mondanám magamról, hogy újságíró és podcaster vagyok, és én is feministának tartom magam, és az meg, hogy persze a privát életemben van, vagy a magánéletemben emberileg kinek tartom magam, az egy másik téma.
Képzeljétek el, hogy annyira jól hallgattam, Flóra küldött nekem egy podcastot valamelyik nap, és annyira tetszett, ahogy a csávó megfogalmazta ott, azt mondta, hogy kérdezték tőle szintén ezt a kérdést, hogy ki ő, és producer, tesi, zene producer talán az úriember, és úgy definiálta magát, hogy szimplán a zene fennye. Szóval, hogy annyira megszállottan szereti azt, amit ő csinál, hogy mint egy fan, úgy gyakorlatilag úgy írta le magát.
Rajongó.
Azt hiszem, ezt mi is elmondhatjuk magunkról, a Lilivel, hogy a megszállottjai vagy a fennyei vagyunk annak, amit csinálunk. Azt hiszem, hogy máshogy nem is érni meg igazából.
És hogyan találkoztatok, vagy hogyan hozott titeket össze a sors?
Minket egyébként az Elte Média hozott össze, az Elte Média szaka elsősorban, de aztán egyébként a Lili kezdeményezésére barátkoztunk mi össze, és a podcast is ezután az ő hatására vagy kezdeményezésére indult. Mi egyébként Lisszabonban találkoztunk, ez nagyon vicces, mert mind a ketten ott nyaraltunk éppen egyedül, és megbeszéltük, hogy üljünk le iszogatni, meg dumálni egy kicsit, így összebarátkoztunk, és akkor mondjuk ezután körülbelül fél évvel, hülyeséget mondok? Egy évvel? Nem, fél évvel, bólogat. Mindegy, szóval ezután nem sokkal megalakult a Venus Projekt podcast 2019. augusztusában, úgyhogy 4 évvel ezelőtt.
Na jó, ez mennyire jó sztori. És akkor ezek szerint, vagyis, hogy igen, nem tudom, hisztek a véletlenekben? Mert ez abszolút úgy hangzik, hogy így a sors tényleg így összehozott titeket.
Igazából szívesen mondanám, hogy igen, mert amúgy hiszek ilyesmikben, de erre szerintem nem a legjobb példa a mi találkozásunk, hiszen tök logikus volt, hogy mindketten a média iránt érdeklődtünk már fiatalabb korunk óta, ezért hova mentünk az ELTE kommunikáció és média szakra, ahol mindketten, tehát hogy nem voltunk ott még barátnők, de hogy nagyon is tudtunk egymásról, mert hogy mi voltunk azok, akik minden órán aktívan jelentkeztek, és mindenbe beleszóltak, és mindegy hasonló témák iránt érdeklődtek, tehát hogy szerintem egyébként csak időkérdése volt az, hogy egyszer ugyanabban a városban legyünk, én akkor, amikor Lisszabonban találkoztunk, egyébként Angliában tanultam, tehát hogy tök véletlen, a véletlen volt az, hogy Lisszabonban akkor találkoztunk, de szerintem, hogyha akkor ott Lisszabonban nem megyünk el borozni, akkor Budapesten, vagy bárhol máshol előbb-utóbb elmentünk volna, ugyanúgy ennyire jóba lettünk volna, és ugyanúgy a Hanna jutott volna először eszembe, amikor azon gondolkoztam, hogy szeretnék egy podcastet alapítani.
Zseniális sztori. Nagyon-nagyon. És hogyha már sztorinál tartunk, akkor nagyon érdekel bennünket, hogy miért, hogyan kerültetek kapcsolatba társadalmi kérdésekkel, feminizmussal, szóval így arra is gondolok, hogy rá tudtok-e mutatni, hogy volt-e, tudjátok valami konkrét kiváltók, hogy na, emiatt a történés, vagy emiatt a pillanat miatt kezdett el bennem mozgolódni ez iránt a téma iránt az érdeklődés, vagy pedig így szépen fokozatosan épült fel ki bennetek az, hogy akkor ez a téma az, ami lángra lobbant benneteket.
Nekem abszolút van egy ilyen origin story, és nekem a feminizmus volt a kapu drog a szociális ügyek felé egyébként. Én versenyvitorlázó voltam tinédzser koromban, ahol hozzászoktam, hogy a nők és a férfiak mindig egyenlőek, ugyanannyit kellett úsznom, mint a fiúknak, ugyanolyan gyorsan kellett futnom, ugyanolyan nagy szélben kellett vitorláznom, és nekem ez teljesen természetes volt, mert hogy ebben nőttem bele, és utána a gimnáziumban szembesültem azzal, hogy nagyon sok más tekintetben pedig kevesebbet várnak el tőlem, vagy többet várnak el tőlem, vagy teljesen mást várnak el tőlem. Volt néhány olyan tanárom, aki kifejezetten szexista volt, de voltak olyan osztálytársaim, akik csak így, vagy nem akarom az osztálytársaimra rosszat mondani, de hogy így a környezetemben is voltak olyanok, akik csak azért, mert hogy szőke vagyok, lány vagyok, és fiatal vagyok, kevesebbet gondoltak rólam, és akkor tisztában voltam már az ilyen szüfrazsett mozgalmakkal, a nőtörténelemmel. Mindig ragaszkodtam hozzá, hogy a történelem órán például ezeket a témákat is megemlítsük, amikor a 20. századról beszélünk, vagy hasonlók. És emlékszem, hogy amikor ilyen 18 éves koromban először találkoztam azzal a kifejezéssel, hogy feminista, a külföldi médiában elsősorban, vagy nem is tudom, talán egy filmben, akkor egy ilyen lángra lobbant bennem, hogy ja, hát nem csak én érzem így, van egy egész közönség, vagy egy egész közösség, akit zavar az, hogy máshogy kezelik őket, és akiket zavar az, hogy nincs egyenlőség a nők és a férfiak között, és hogy van egy csomó nő, aki hasonlóan érez, mint én, nő és férfi egyébként, és hogy van egy csomó ügy, amiben csatlakozhatok, van egy csomó diskurzus, amiben részt vehetek, és nekem onnantól kezdve ez egy ilyen egyértelmű út volt, így egyre inkább bele a feminizmusba, és egyre jobban beleástam magam szakirodalommal, podcastekkel, filmekkel, sorozatokkal, és egyre többet beszéltem erről így az ismerősi körömben, a baráti körömben, és hát így jutottam el most idáig, hogy a női témákon kívül, ami még mindig így a szívem kis csücske, egyre több szociális téma kezdett érdekelni, például menekült helyzet, vagy szegénység, ami, hát hogyha az ember újságíró, akkor elég jól jön, hogyha vannak ilyen érdeklődései.
Nekem pont fordítva volt, mint ahogy a Lili vázolta, hogy neki ugye a feminizmus volt a kaputrogja a társadalmi kérdésekhez. Nálam pont fordítva volt, én nagyon-nagyon régóta szerettem volna politikával, társadalommal, folyamatokkal foglalkozni, ezért is lettem újságíró, meg a podcasten kívül közélettel kapcsolatos cikkeket írok általában is, meg társadalmi ügyekkel kapcsolatos témákban mozgok, és én meg, amikor már ebbe jól beleástam magam, már tökre tisztában voltam a feminista mozgalmakkal, így történeti értelemben, tökre tisztában voltam a hazai baloldali mozgalmakkal, ami alá itthon a feminizmusnak bizonyos ágait soroljuk, tisztában voltam vele, hogy mi az a populáris feminizmus külföldön, azt is tudtam, hogy Magyarországon nagyon ez nem képviselteti magát, ez az irányzat, de én a feminizmussal, mint olyan, úgy igazán a Lilinek a megkeresésére kezdtem el foglalkozni, amikor azt mondta, hogy ő szeretne egy feminista podcastet, vagy valamilyen női témákkal kapcsolatos podcastet csinálni. Nyilván én is így utólag fel tudok idézni 10-15 olyan sztorit, ami ilyen, tényleg ilyen villanykörte volt a fejemben, hogy úristen, igen, ezzel muszáj foglalkozni, muszáj edukálni az embereket, de azt hiszem, hogy azért nőként mindenkinek van nagyon sok ilyen tapasztalata, ami ébresztően hathat. Meg akár férfiként is.
Abszolút, abszolút. Annyira jó dolgokat mondtatok, és szerintem itt tök... Szóval azért is szeretünk mi is egyébként érdekes nőkkel is beszélgetni, mert szerintem gyönyörűen rámutattatok, most mind a kettőtök sztoria rámutatott arra, hogy mind a ketten követtetek egy érzést, ugye, ami így feljött bennetek, és elkezdtetek mélyebbre és mélyebbre ásni, és menni, és észrevenni dolgokat, és figyelmesnek lenni, és szóval, hogy nagyon sokszor kérdezik tőlünk egyébként, hogy hogyan lehet megtalálni a szenvedélyünket, vagy azt, ami úgy igazán lángra lobbant bennünket, és szerintem pontosan így figyelni magunkra, mi az, ami megmozgat bennünket, és utána azt követni. És ez szerintem az egyik legfontosabb üzenet abból, amit mondtatok, hogy ti követtétek, és követitek a mai napig. És ez nagyon-nagyon inspiráló. A következő kérdésünk az lenne, hogy mennyire érzitek, mennyire érzitek a személyes felelősséget a társadalmi kérdésekben, és ha igen, igen, nyilván, hogyan? Szóval hogyan mutatkozik meg számatokra a ti személyes felelősségvállalásotok a társadalmi kérdésekben?
Én abban nagyon érzem a személyes felelősségemet, hogy hál' Istennek egyre több emberhez eljut, amit mondok, de egyébként, hogyha csak egyhez jutna el, akkor is így gondolnám. Ebben van felelősségem, hogy úgy fogalmazzak, hogy annyira körültekintő legyek, hogy figyeljek az állításaimnak az igazságtartalmára, figyeljek, hogy honnan tájékozódom, tehát ilyen felelősségem mindenképpen van. Az, hogy én konkrétan tudok-e hatással lenni társadalmi folyamatokra, vagy tudok-e változtatni a társadalmon, az úgy gondolom, hogy egyébként egyrészt nem feltétlenül, másrészt nekem ez nem is dolgom. Mert hogyha ez egyébként dolgom lenne, és mondjuk én valami ilyen fajta aktivizmust folytatnék, vagy akarnék folytatni, akkor a saját szakmámat nem tudnám hitelesen végezni, hiszen az én szakmámnak végül is az a lényege, most itt podcasterként meg újságíróként hivatkozom magamra, annak az szerintem egy fontos eleme, hogy minél függetlenebben, objektívebben, legalábbis erre törekednem kell, tudjak megvizsgálni kérdéseket, és ne pedig beleavatkozzak feltétlenül. Persze, itt a podcastnél feljön, azért mi, ha megnézi valaki így az Instagramunkat, vagy bármilyen közösségi felületünket, akkor szokta látni, hogy azért mi véleményt nyilvánítunk, nem sokszor, de azért előfordul, meg hát azért van, hogy így felhívásokat teszünk közzé, hogy csatlakozzanak emberek ilyen vagy olyan jó ügyekhez, vagy kiállunk jó ügyek mellett. Ez igaz, hogy ebben itt ez egy kicsit ellentmondásos lehet talán, de igen, én így érzem a személyes felelősségemet, hogy tök fontos, hogy tudatában legyek a személyes felelősségemnek, de az is nagyon fontos, hogy annak a határait megállapítsam, vagy meghúzzam valahol, és annál tovább ne menjek már.
Abszolút egyetértek Annával, és nem is hiszem, hogy hozzá tudnék tenni ehhez bármit, nagyon jól megfogalmazta, amit én is érzek.
És ehhez nagyon szorosan kapcsolódik így az a gondolat, hogy nagyon sokan hallgatnak minket így 20 évesen, fiatalon, és hogy nekik mit mondanátok, vagy mit tanácsolnátok, hogyha szeretnék tudatosan képviselni a feminizmust. Mondjuk anélkül, hogy amúgy semmibe vesszük a férfiakat, vagy hogy elmennék bármilyen, hogy mondjam, ilyen extremitásokba, szóval, hogy hogyan, mit mondanátok, hogyan, mit tanácsolnátok, hogy hogyan lehet képviselni a feminizmust így fiatalon, úgy, hogy nincsen podcast platform, stb.
Szerintem mindenképpen úgy, hogy beszélni a feminizmusról, és beszélni a feminista ügyekről a kis csoportodban és a közegedben is. Nekem a húgom szokott azzal viccelődni, hogy nem tud elmenni velem úgy bulizni, hogy hajnali 2-kor ne a dohányzó részen találjon, úgyhogy a feminizmusról magyarázok nagy lendülettel. És az a szomorú, hogy ez tényleg így van.
Ezt aláírom én is.
És mert bőven megelőzte a podcastet is ez a folyamat, hogy egyszerűen nem tudok nem beszélni róla, és nagyon sok tök jó beszélgetésben volt részem, főleg akkor, hogyha a beszélgető partnerek kíváncsiak, és nem elvből elutasítják azt, amit mondok, hanem mindketten hozzá tudunk adni valamit a másik gondolataihoz, és hogy ez nekem is nagyon sokat adott olyan szempontból is, hogy elkezdtem gondolkozni olyan dolgokon, amik, hogyha mondjuk beszélgettem valakivel egy budapesti vagy egy londoni szórakozó hely előtt, elkezdtem gondolkozni valami olyanon, ami nem jutott volna feltétlenül eszembe, hogyha csak a kis feminista csoportomban, a kis feminista online fórumjaimban és a feminista barátnőimmel beszélgettünk volna egymással, és veregettük volna egymás vállát, hogy nagyon szép, tök jó, hogy erre is gondoltunk, király. Tehát, hogy szerintem egyrészt fontos kilépni egy kicsit időnként a buborékunkból, másrészt fontos ilyen beszélgetéseket kezdeményezni is olyanokkal is, akikkel nem feltétlenül komfortos. Most gondolok itt nagyszülőkre, gondolok itt a gimnáziumi osztálytársakra, akiket évek óta nem láttunk, és lehet, hogy tökre különbözik a gondolatmenetünk, vagy gondolok olyanokra is, akik egyébként sokkal jobb, nagyobb, jobb az nem jó szó, sokkal akár radikálisabb, sokkal tapasztaltabb feministák, akár belföldön, akár külföldön, és emellett persze tök fontos amúgy a szakirodalmat elolvasni, de hogy szerintem, és ezt sokszor mondom, hogy nem mindenkinek, akit érdekel a feminizmus kötelessége, hogy elolvassa a harmadik nemet, és a The Beauty Myth Naomi Wolf-tól, azért vannak podcastek, és blogok, és cikkek, és YouTube videók, hogy ezekről az ember tudjon informálódni, viszont iszonyatosan fontos, hogy akkor legalább ezekről informálódjon, és ne csak az ember így belevágjon a saját gondolatai alapján, hanem egy ilyen, nem is tudom, így összefűzni azt, amit az ember tud tapasztalni, tanulni másoktól, meglátni, podcastekből hallani, stb. Stb.
Igen, még annyit tennék maximum hozzá ahhoz, amit a Lili mondott, hogy tényleg nagyon fontos edukálni magunkat, ki így, ki úgy, mindenki válassza meg a neki legmegfelelőbb módot, de hogy számomra mondjuk az nem egy hiteles, hát most hívjuk közszereplőnek, vagy nem tudom, de legyen az újságíró, podcaster, véleményvezér, bárki, szerintem ha nem változik meg időről időre egy kicsit a véleményed, vagy nem lesz árnyaltabb a tudásod, akkor én nem fogom azt hitelesnek tartani. Tehát, hogy azt, aki egy nagyon körülhatárolt, akinek egy nagyon körülhatárolt véleménye van egy adott témában, ami egyszerűen nem változik, és ezt nem lehet árnyalni semmilyen módon, azzal én mindig igyekszem kritikus lenni. Mert hogy azért mindent lehet. Mindennek van tényleg sok száz árnyalata, és én is arra törekszem, most legyek itt akkor nem újságíró vagy podcaster, hanem csak egy 20 éves nő, itt az a 20-as évei végében járó nő, hogy én is folyamatosan árnyaljam a saját tudásomat mindennel kapcsolatban, és egyébként, hogyha esetleg tévedek, akkor azt is verbalizáljam, hogy upocs, igen, ezt gondoltam korábban, ezt mondtam korábban, de ezt elszúrtam, tök hülyeséget mondtam, semmi gond, javítom magam, és menjünk tovább. Tehát szerintem is ez iszonyú fontos tényleg, hogy az ember folyamatosan saját magát is képezze, és keressen a bármilyen szenvedélye legyen az, keressen mindig az új módokat, hogy hogyan tudhat meg róla még többet, és hogyan tanulhat még többet.
Hú, de fontos dolgokat mondtatok. Szerintem az egyik, amire most remélem, hogy mindenkinek, aki hallgat minket, engedélyt adtatok, az a vélemény megváltoztatás. Mert valamiért annyira érdekes ez egyébként, de olyan intenzíven van belénk nevelve, hogy ha én megváltoztatom a véleményemet, akkor én már nem is hiszek abban, amit mondtam, vagy akkor már van is egy ilyen mondás, most ezt nem fogom kimondani, de szerintem mindenki tudja, hogy mire gondolok, hogy mit csinálok a számból. Szóval, hogy és hogy tényleg ez van bennünk, és félünk véleményt változtatni, holott tökre egyetértek Hanna azzal, amit mondtál, hogy pont attól az mutatja azt, hogy fejlődünk, hogy változunk, hogy törődünk azzal az adott valamivel, amiről például kommunikálunk, hogy adott esetben megváltozik, vagy árnyalódik a véleményünk, vagy a gondolatunk, szóval ez nagyon, nagyon érdekes volt, és nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy szerintetek miért van az, hogy azért a feminizmusnak van egy erős negatív visszhangja is bizonyos körökben, és szerintetek ez nem tudom, erre lehet-e válaszolni, de nektek mi a gondolatotok erről?
Lehet, hogy legjobb embereket kérdezitek, mert erről szerintem csomószor volt kettesben is diskurzusunk, meg mások előtt is. Hanna, vázoljam, hogy mit szoktam én mondani először?
Igen, kérlek.
Igazából nekem az a teóriám, és ez csak egy teória, és ez tényleg saját magam, hogy Magyarországon kimaradt egy populáris feminista kor, és hirtelen ugrottunk abból, hogy a feminizmus egy akadémikus dolog, amit gender studies szakon tanulnak emberek, oda, hogy a feminizmust mindenkinek nyomjuk le a torkán, mert mindenkinek feministának kéne lennie. Tehát, hogy kimaradt az a rész, ami mondjuk külföldön megvolt, hogy sztárok foglalkoznak vele, hogy énekesek énekelnek róla, hogy celebek nyíltan felvállalják, hogy ők feministák, és hogy emberközelibbé válik egy tudományos dologból egy trendi, rózsaszín, nem is tudom, menő dologgá. Tehát, hogy ez úgy, ahogy van, kimaradt Magyarországon, ez az egyik része, a másik része pedig az, hogy a jelenlegi politikai rezsim nagyon sokszor kihasználta egy család ellenes mozgalomként, vagy hogy a család ellenes erőként mutatta be a feminizmust egy gonosz nyugati rémként, és ez nagyon jól elterjedt, mert szerintem az, amit az előbb vázolt, ami kimaradt a popkulturális feminizmus, teret adott annak, hogy az embereknek nem volt nagyon ötletük arra, hogy hogy néz ki egy feminista. Nincs olyan, hogy néz ki egy feminista egyébként, bárhogy kinézhet egy feminista, de hogy így könnyű volt beültetni olyan gondolatokat az emberek fejébe, hogy a feministák gonoszok, a feministák férfiutálók, a feministák tönkre akarják tenni a családokat, tönkre akarják tenni a nőket, a feministák így néznek ki, és olyan szőrük van, és ilyen hajuk van. Direkt nem mondok példákat, mert hogy szerintem egyrészt nincs ilyen, másrészt semmi gond nincs azzal, hogyha valaki úgy néz ki, mint egy feminista sztereotípja. És hogy az emberek ezt könnyen el tudták hinni, és nem igazán találkoztak olyannal, aki ezt megcáfolta volna nyíltan. Én ezért szeretek egyébként, vagy ezért szeretem kimondani azt, hogy feminista vagyok régóta, és ezért szeretek egyébként így a dohányzó helyiségekben hosszú beszélgetésekbe belemenni ebből, mert be tudom mutatni, hogy igen, amúgy lehetsz feminista, és nézhetsz ki így, vagy lehetnek amúgy tök más gondolataid, és lehet a feminizmusod egy ilyen teljesen fluid, és beszédtéma, amiben nincsenek konkrét elveid, vagy nem gyűlölsz senkit, csak így érdeklődsz valami iránt, és egyébként az emberek nagy része, akivel erről beszélek, nyilvánvalóan nem akarom azt mondani, hogy ez Magyarországra reprezentatív, mert hogy Budapesten én egy buborékban éltem és élek, de hogy ennek a buboréknak a nagy része a beszélgetés végén azt mondja, hogy amúgy, ja, ezt nem is tudtam, tehát hogy szerintem egy ilyen alapvető információ hiány van, és ez egyébként az utóbbi pár évben részben köszönhetően azoknak, akik podcastekben, YouTube-on, blogokon, weboldalakon beszéltek a feminizmusról, már kezd változni. Tehát, hogy szerintem ez sokkal kevésbé egy ilyen szitok szó most már, mint pár évvel ezelőtt volt.
Igen, én ehhez maximum annyit tennék hozzá, hogy az egy tök speciális helyzet szerintem az ilyen poszt-szovjet országokban, mint amilyen Magyarország is, hogy a feminizmus az egy ilyen jellemzően underground, mondjuk nálunk a baloldallal azonosított mozgalomnak számít, ami, és hogy ennek köszönhetően, vagy hogy ebből kifolyólag Magyarországon semmilyen, igazából szerintem semmilyen emberi jogi mozgalomnak nincsen úgy igazából tere, egyik sincsen olyan jó helyzetben. A nőjogi mozgalmak sem, de semmilyen emberi jogi mozgalom nincsen szerencsés helyzetben, mert hogy nem alakult ki még szerintem a politikai kultúránk, vagy így a képzeletünk ahhoz, hogy különböző emberi jogi mozgalmakkal, meg ilyen civil kezdeményezésekkel mit kell kezdeni, hogyan kell ezekkel foglalkozni, különböző kisebbségi csoportokat, itt most mondjuk a nőkre gondolok, hogyan kell integrálni, stb. Szóval szerintem ez nem egy lehetetlen vállalkozás egyébként, csak még időbe telik, és még nem tart a társadalmunk, meg nagyon-nagyon sok társadalom itt. Szerintem alapvetően ez lehet az oka, hogy egy ilyen speciálisan nehezebb helyzet van, de azt hiszem, hogy kisebbségben vannak a világon azok a helyek, ahol nem így van különböző okok miatt.
Nagyon érdekes dolgokat mondhatok, és az biztos, hogy ti, amit ti csináltok, a podcast, meg alapvetően így az életetekben, az hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon is egyre elfogadottabb, és egyre több információ legyen az embereknek arról, hogy mi is az a feminizmus. Szóval köszi a munkátokat innen is. És csak annyit hozzátennék ezt, hogy tök érdekes, hogy amikor jöttem ide New Yorkba, és ugye körül lettem véve amerikai 20 évesekkel, hogy teljesen, nem tudom, szóval így azt éreztem, hogy sokkal inkább úgymond tabuk nélkül lazábban, természetesebben beszélgetünk ilyen dolgokról, hogy például hogy feminizmus, és mindenféle ilyen társadalmi téma, és hogy sokkal természetesebben feljön így fiatalok körében is, mint amit én otthon tapasztaltam. Úgyhogy ez egy érdekes tapasztalás volt, hogy mennyivel, nem tudom, lazábban beszélnek ilyen témákról.
Szerintem igen, azon is múlhat, bocsánat, hogy szerintem azon is múlik, hogy mennyire divers kulturálisan egy adott hely, és mondjuk feltételezem New Yorkban, te egy olyan közösségben vagy, ami tökre divers kulturálisan, tökre sokszínű, tökre sokféle helyről jött, sokféle ember van. Nyilván mondjuk minél kisebb egy ország, és minél zártabb, és minél mondjuk idegen ellenesebb, az annál nehezebb.
Én ezt egy kicsit árnyalnám azért, mert nekem is tök hasonló élményem volt Angliában. Oké, Londonban élek, nagyvárosban, a barátaim nagy része egyetemre járt, liberális, Londonban él, stb. Stb. És hogy ugyanez volt az élményem, hogy amúgy, hogyha itt azt mondom, hogy feminista vagyok, ahelyett, hogy mindenki elkezdene megkérdőjelezni, azt mondják, hogy így ok, és, de hogy vannak olyan országok, például, hogyha Új-Zélandot nézzük, nem kifejezetten nagy, nem kifejezetten befogadó, mert hát szigetor, tehát hogy már csak a földrajzi értelemben is nem annyira segíti elő azt, hogy sokan vándoroljanak be, cserébe mondjuk Magyarországgal, ahol évszázadokon keresztül nagy volt a népmozgás, tehát hogy szerintem a nyelv az, ami inkább segít ebben, és a lehetőségek száma, tehát hogy angol nyelven rengeteg kulturális termék van a 20. század közepétől kezdve, ahol az emberek szereztetnek információt, míg Magyarországon, annak ellenére, hogy rengeteg nagyon jó szakember van, aki dolgozik azon, hogy ez máshogy legyen, egyszerűen nincs annyi resource, hogy most ilyen idegesítő forrás, ilyen idegesítő külföldön él, magyar vagyok, hogy nincs annyi forrás.
Abszolút, és egyébként tök érdekes, mert én meg itt Kolumbiában azt tapasztaltam, hogy még annyira sem, nem is az, hogy elfogadott, egyáltalán nem jön fel. Szóval, hogy nincs is az embereknek a tudatában, mert hogy itt meg, és nyilván itt is ugye a társadalmi, meg alapvetően a más dolgok a fontosak, például, hogy miből fogok megélni holnap, ugye? Szóval, hogy egyszerűen nincs helye, vagy nem, én most nyilván most kisarkítom, tehát van egy kör, ahol már van, meg kezd bejönni, de hogy itt most kezd ide azt érzem beáramolni, nem csak a feminizmus, hanem mindenféle kulturális dolgok, kezdve a borkultúrától, vagy a kávékultúráig, szóval, hogy minden olyan dolog, ami nálunk tök természetes, az nagyon érdekes megfigyelni, hogy itt egyáltalán nem az. Most azt akartam mondani, hogy elérkeztünk az egyik kedvenc kérdésünk köz, de ez nem igaz, mert az összes kérdés a kedvenc kérdésünk, de ez a mostani a szívünkhöz nagyon közel áll, ugyanis a podcastról szeretnénk benneteket kérdezni. Szóval kérdésünk az, hogy miért ez a médium, hogy jött a podcast, és egyébként minden, ami ezzel kapcsolatos nagyon érdekel bennünket, nyilván egyértelmű okokból kifolyólag, hogy imádjuk mi is ezt a médiumot és platformot, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy nektek milyen érzéseitek vannak, hogyan jött nektek.
Abszolút, igazából szerintem nekünk az ilyen origin story-nk ezzel az, hogy én nagyon, nagyon sok podcastet hallgattam, így a 2016-17 környékén, akkor éltem egy kis ideig Angliában először, és valahogy így megragadott ez, főleg a nőközpontú podcastek, mint a How to Feel with Elizabeth Day, a Guilty Feminist, vagy a The High Low, amik tökre befolyásolták egyrészt a feminizmusra alkotott képen, másrészt a világról alkotott képen. És egy ponton észrevettem, hogy amúgy milyen kár, hogy Magyarországon viszont nincsen olyan podcast, ahol nők szólalhatnak meg, ahol mondjuk a feminizmusról van szó, vagy ahol csak szimplán ilyen női témák vannak, anélkül, hogy a sminkről, a diétáról és a divatról lenne szó. És gyakorlatilag észrevettem itt egy piaci részt ebben. Az más kérdés, hogy a podcast egyébként mindkettőnknek szerintem egy ilyen viszonylag testhez álló dolog. Én nem biztos, hogy boldog lennék, hogyha az arcomat kéne mindenhova rakni. Szerintem nekem például a TV riporterség nem lenne való, És amellett, hogy az írás lesz nekem mindig is a kedvenc médiumom, a podcast egy ilyen, nem is tudom, szintén egy nagyon jó út arra, hogy megismerjek új embereket, hogy beszélgetésekben vegyek részt, és hogy azokat meg tudjam mutatni embereknek, és mert tudom, hogy én mennyire szeretek podcasteket hallgatni a mindennapjaimban, reméltem, hogy mások is így lesznek ezzel Magyarországon, és amúgy az utóbbi pár év ezt igazolta, hogy mások is elveznek podcasteket hallgatni.
Nagyon érdekes tapasztalás volt nekünk a Lilivel, amikor elkezdtük a podcastet, hogy egyáltalán nem volt még a magyarul podcast hallgatásnak, vagy úgy egyáltalán a podcast hallgatásnak kultúrája talán Magyarországon. Nem tudom, hogy most már mondjuk lehet-e erről beszélni, de azért mindenképp most már egy tömegjelenségnek mondható az, hogy emberek podcastet hallgatnak itthon is. De minden esetre mi még így, nekünk még kellett ilyen infografikaszerűségeket, meg posztokat csinálnunk arról, hogy hogyan és mikor hallgass podcastet, mert hogy így az emberek valahogy nem annyira tudtak ezzel mit kezdeni, és nekünk meg ez azért volt tök érdekes, mert hogyha igazából a Lili által én sem kezdek el külföldi angol nyelvű podcasteket hallgatni, akkor én se tudtam volna még, hogy hogyan kell podcastet csinálni pontosan, hogyan szoktak emberek podcastet csinálni, mit szoktak csinálni emberek. Szokott lenni zene? Nem szokott lenni? Hogy vannak a reklámok? És egyébként ez pont, hogy egy tök jó fajta szabadságot adott, hogy igazából nincs még úgy kialakítva ez a terep, és bárhogy lehet csinálni. És én ezt a fajta ilyen, hát ezt az integritásunkat, én így igyekszem is megőrizni, hogy általában próbálok nem arra figyelni, hogy hogyan szokták csinálni mások, hanem ahogy mi szeretnénk, és ilyen szempontból nekem ez egy sokkal szabadabb dolog, mint a cikkírás.
Ezt még gyorsan hozzátenném, hogy egyébként mi nem így a derült égből jöttünk rá, hogy hogyan lehet podcastet csinálni, hanem én teljesen véletlenül, akkor, amikor már így nagyon bele voltam szerelmesedve a podcastbe, mint műfajba, akkor voltam egy a Független Újságírók által rendezett podcast workshopon, ahol megtanították a Meti Heteornak a podcasterei, hogy hogyan lehet egyáltalán ezt megcsinálni, akkor még egy ilyen nagyon geek dolog volt, hogy akkor letöltesz egy szoftvert, ilyen mikrofonod van, olyan mikrofonod van, és hogy ez egy olyan dolog volt, amit utána mi nagyon sokszor továbbadtunk embereknek, mert hogy nagyon sokan kérdezték, hogy hogyan lehet csinálni, ami egyáltalán nem ciki, mert hogy így elkezdeni egy podcastet nem egy ilyen nagyon egyszerű dolog volt. Tehát, hogy nekik még mindig hálás vagyok azért, mert hogy elmondtak egy ilyen know-how-t, hogy hogyan kell belevágni.
Nagyon kíváncsiak lennénk arra is, hogy ahogy Lili említetted, hogy azért nem a legáltalánosabb témákról beszélgettek, ugye, meg nyilván nagyon sokan ismerik a podcastotokat, és tudják is, hogy tabukat döntögettek, és olyan dolgokról beszéltek, és adott esetben formáltuk is véleményt, ami sokszor tabu döntögető. Na, és nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy fogalmazódik meg bennetek olyan, hogy vajon mit fognak erről gondolni mások, figyelitek-e azt, hogy mi az, amit kimondtok, mi az, amit nem, és honnan van a bátorságotok ahhoz, hogy nem csak, hogy mondjuk egy barátnak, ismerősnek, vagy egy, tudjátok, hogy egy szép grupban, egy biztonságos csoportban, ahol tudjátok, hogy szintén feministák vannak, vagy szintén olyan emberek, akik ezek iránt, a témák iránt érdeklődnek, ott fejezitek ki a véleményeiteket, hanem mondjuk egy olyan platformon, ahol bárkihez eljuthat a hangotok.
Szerintem egyrészt fontos ezt megjegyezni, hogy mindketten olyan témákról formálunk véleményt, amikről korábban csomót informálódtunk, amit átgondoltunk, és amit adott esetben megbeszéltünk egymás között is. Tehát többször van olyan, hogy egy-egy ilyen erősebb epizód előtt mi kettesben tartunk egy kis beszélgetést, akár élőben, akár csak írásban, és megbeszéljük, hogy ki mit gondol erről, hogy honnan informálódtunk, hogy így igen, egy kicsit tisztában legyünk vele. Tehát, hogy nem abszolút nem mindenről formálnánk véleményt, csak nem veszitek észre azokat a dolgokat, amikről még nem szeretnénk beszélni, mert hogy azokat nem hozzuk szóba. Ilyen szempontból könnyű dolgunk van így hostként. De ezen felül szerintem nagyon sokszor volt mindkettőnknek olyan, hogy egy-egy témáról vélemény nyilvánítottunk, vagy egyáltalán csak beszéltünk, mint mondjuk a menstruációról, ami olyan volt, hogy így Jesszus Istenem, eddig még a családommal is alig mertem erről beszélni, és most itt van valami, amit kimondok, és 1000 ember fogja hallani, minimum. Tehát, hogy ez egy kicsit ijesztő tud lenni, de közben pedig még mindig, én mindig próbálom szem előtt tartani, hogy ez nem rólam szól. Hogyha én kimondom azt, hogy mire gondolok, vagy hogy mi történik velem, akkor az csak elősegíti azt, hogy egy diskurzus alakuljon ki. Ez nem egy ilyen hiúságprojekt, hanem megpróbálok valahogy helyet csinálni valaki másnak is, hogy erről beszéljen, és visszakanyarodnék egy kicsit arra, amiről korábban beszéltünk is, hogy ugyanígy ebbe beletartozik az is, hogy megváltozhat a véleményünk, vagy hogy lehetnek új tapasztalataink. Nagyon érdekes visszanézni, hogy 4 évvel ezelőtt nagyon sok mindenről teljesen máshogy gondolkoztam, és amikor véletlenül visszahallgatok egy epizódot, akkor ne érezzem magam rettenetesen kínosan, hogy így jesszusom, hogy gondolhattam ezt? Hogy jutott ez egyáltalán eszembe, amikor amúgy tök természetes és tök jó, hogy megváltozott a véleményem, és nekem tök érdekes szituáció az, hogy így vissza tudok nézni, és meg tudom nézni, hogy 4 évvel ezelőtt mit gondoltam valamiről. És csak fejlődök, és remélem, hogy 4 év múlva is ugyanígy vissza tudok nézni majd arra, amire most azt gondolom, hogy így hú, de okos vagyok valamivel kapcsolatban, és akkor még okosabb leszek vele kapcsolatban.
Igen, hogy a bátorság honnan jön, hogy feltetted a kérdést, nem tudom. Én ezen szoktam gondolkozni, amikor a saját helyzetemben, hogy Jézusom, Hanna, hogy van már ehhez is megint bátorságod, és miért mered ezt csinálni, és nem félsz? De úgy szoktam félni, én szoktam attól is félni, hogy úristen, mit fognak emberek gondolni. Azt hiszem, hogy tényleg ezt azzal lehet kvázi kiküszöbölni, vagy azzal lehet egy ilyen biztonsági hálót magad köré építeni, hogyha tényleg szakmailag megpróbálsz minél inkább fedhetetlen lenni, nem fog sikerülni, mert senki sem tökéletes, és nem lehet mindent tudni, de meg kell próbálni erre törekedni, és felületet kell annak is teremteni, hogy igen, lehet tévedni, meg az emberek szoktak tévedni, csak az nem hibázik, aki nem csinál semmit. Tényleg. És ugyanakkor meg szerintem van egy ilyen eltávolítás, vagy eltávolodás is, hogy azért az, hogy én beszélek ilyen dolgokról, vagy a Lilivel mi beszélünk ilyen dolgokról, hogy menstruáció, de legyenek sokkal komplexebb, komolyabb, nehezebb témák, azért ezt nem a barátainknak, vagy a személyesen nekünk fontos embereknek kis körben tesszük. Mi nem tudjuk, hogy ki hallgatja meg ezeket az epizódokat, nem látjuk az arcokat, mi csak számokat látunk, ha egyáltalán megnézzük. És így azért egy kicsit távolabbibá válik az egész. És szerintem mindenki, aki ilyesmivel foglalkozik, bár ilyen társadalmi kérdésekkel, podcast, újság, cikk, bármilyen formában, az valahogy ezt így megtanulja elkülöníteni, hogy van a szakmai élete, és van a privát vélemény formálása, és egyrészt tök másmilyen vagy, tök másmilyennek jöhetek le én egy podcast beszélgetés alatt, meg egy cikkben, mint amilyen igazából vagyok, és nem biztos, hogy mindig a véleményemet, a saját személyes véleményemet fogom képviselni egy a munkám során, egy podcastben vagy egy cikkben, és valahogy így az emberek véleményét is, amik érkeznek kommentben, Instagram üzenetben, blablabla, bla, bla, azt is megtanulod egy kicsit így eltávolítani magadtól, mert hogy az nem rád, nem rám Solti Hannára irányul az az adott vélemény, hanem az én munkásságomra irányul. Persze ezt nagyon nehéz megtanulni, meg nem mondom, hogy nem tud iszonyú megterhelő lenni a önmagában a tudat, de szerintem ez így ez tök fontos, és egyébként ezt hallgatóként, meg olvasóként is tök fontos tudatosítani magunkban.
Annyira köszi így az őszintességet is azzal kapcsolatban, hogy igen, hogy van, amikor érdekel mások véleménye, és van, amikor tök nehéz bátornak lenni, mert hogy szerintem ez durván nagy út, amit meg kell tanulnunk, hogy hogyan tudjuk elengedni azt, hogy ki mit gondol, meg hogy ugye a címkék, hogy ha én kimondok egy véleményt, akkor nagyon sok ember azt gondolja, hogy oké, akkor kimondtam egy véleményt, akkor kvázi én az a vélemény vagyok, és az én vagyok, de közben meg nem, hanem az csak egy gondolat, amit akkor gondoltam, és akkor abban a pillanatban egyetértettem vele. És szerintem egyébként, ugye mondtad, Hanna, hogy nem tudod, hogy honnan jön a bátorság, és hogy így kívülről hallgatva a titeket, meg amit mi is tapasztalunk Hannával, amikor egy-egy olyan nem tudom, személyes dolgot osztunk meg, amin így elgondolkozunk, hogy ez lehet, hogy túl személyes, de hogy utána az jut eszünkbe, amit említettél, hogy nem rólam szól, hanem tényleg én is tudom magamról, hogy mennyire durván jó érzés az, amikor mondjuk másokat hallok nagyon személyes dolgot megosztani, és így azt érzem, hogy azt a nem vagyok egyedül. Vagy hogy mennyire jó érzés, amikor hallok egy, meg nem is az, hogy jó érzés, hanem mennyire érdekes és szemet felnyitó, amikor valakit hallok úgy nyilatkozni a saját véleményére, hogy úgy tényleg beláll, és érzem benne az erőt, és nem pedig bocsánatot kér, hogy él, amik miközben elmondja, hogy mit gondol, hanem úgy tényleg érzem benne az erőt, és hogy ez annyira felszabadító, és ugye főleg nőként is mennyire jó, hogy tudunk így beszélgetni ilyen dolgokról, szóval, hogy szerintem ez a nem rólam szól, ez nagyon nagy bátorságot tud adni, amikor így másokra is gondolunk. Szóval nagyon köszi a válaszatokat, tök érdekes volt ezt így hallgatni. És miben mérhető számotokra a siker?
Hát én személyesen azért nagyon küzdök ezzel a kérdéssel, hogy én olyan tudom sikeresnek érezni magam, mikor, mi miatt tudom, mert általában nagyon nehezen megy. Nekem nagyon nehéz az, hogy megálljak, és így kívülről kicsit rá tudjak nézni a dolgokra, amiket csinálok, és azt sikeresként tudjam értékelni, és nem mindig csak így menjek a fogaskerékben, teperjek, toljam, csináljam, és észre se vegyem, hogy mi történik, és mindig csak a hibáimra fókuszáljak, úgyhogy nem a legjobb embertől kérdezett, azt hiszem. De mondjuk olyankor sikeresnek szoktam érezni, most mondjuk a podcasttel kapcsolatban, amit csinálunk, amikor hallom, hogy valakinek elindul egy gondolata annak kapcsán, amit mi a podcastben mondtunk, vagy a meghívott vendégünk mondott, bármilyen gondolatmenet is legyen az. De én azt hiszem, hogy akkor szoktam érezni, hogy na jó, ez egy siker, mert hogy végül is mi gondolat ébreszteni, megedukálni szeretnénk, amellett, hogy bemutatunk számunkra érdekes embereket, meg szerintünk érdekes dolgokat. Úgyhogy ha valaki nem ért egyet azzal, amit mi mondtunk, de lett benne egy gondolat ennek kapcsán, az nekem már egy siker. És akkor persze, amikor meg jó visszajelzéseket kapunk, akkor nyilván azt akkor is sikeresnek érzem magam ideig, óráig, de nekem ez tényleg nehéz.
Ugyanez, és nekem sem lesz szerintem soha egy olyan pont, amikor azt mondom, hogy na, tök jó, elég hallgatónk van, elég hatásunk van, elég követőnk van, elég menő embereket hívhatunk meg, nem tudom, miben mérném. Tehát, hogy nem hiszem, hogy lesz egy olyan pont, amikor a Hannával megállunk, és visszanézünk, és azt mondjuk, hogy ennyi elég is volt, nagyon szépen elértünk mindent, ami tök jó mozgató erőben rettenetesen stresszes tud lenni, és mindketten dolgozunk ezen. És egyetértek abszolút, hogy minél több diskurzust akarunk generálni, és abszolút az a siker, hogyha ilyen visszajelzéseket kapunk, vagy bármilyen visszajelzést kapunk, és ezt akarjuk csinálni, szerintem mindkettőnk nevében beszélhetek, még nagyon sokáig.
Igen, szóval talán az, amikor valaki úgy kezd egy mondatot, hogy olvastam, amit írtál, hallottam, amit mondtatok, hallottam, amiről beszéltetek, meghallgattam a podcastet, és...
És szerintem egyébként kimondtatok, nem tudom, hogy ti hogy gondoljátok, kíváncsi vagyok, de én úgy érzem, hogy kimondtatok egy elképesztő kulcsfontosságú dolgot, amikor bármilyen szerintem vállalkozás vagy non-profit építéséről beszélünk, ami hosszú távra szól, hogy a cél, vagy ami mozgat, vagy amit ti sikernek, meg mi sikernek könyvelünk el, az túlmutasson megint csak rajtunk. Mert abban a pillanatban, amint ez megtörténik, akkor lesz miért dolgozni, akkor is, amikor már mondjuk a számok azt mutatnák, hogy na ez most már, na, és akkor nem fogjuk üresnek érezni azt, amikor jön az 500.000. hallgató, meg az 1 millió, meg nem tudom, mert lesz valami, amiért tovább szeretnél menni, és amiért mondjuk 4 év múlva is, remélhetőleg itt fogunk beszélgetni mindannyian. És ez nagyon-nagyon különleges, és szerintem ez tök jó ilyen, nem tudom, tök jó gondolat lehet, amit most elvihet bárki, aki egyáltalán szeretne mondjuk hasonlóban gondolkozni, vagy egy hosszú távú projektben gondolkozni. És így a végére közeled, végéhez közeledve mindenképpen szerettük volna megkérdezni a véleményeteket, illetve azt, hogy ti személy szerint hogyan élitek meg a sisterhoodot. Most magyarul segítsetek kérlek, hogy ezt hogy tudnánk lefordítani, de így a női egyesülést, barátságokat, csoportokat, tehát ti ezt hogyan élitek meg, és akkor még ide hoznám azt is a kérdésnek a második fele, hogy mit gondoltok, hogy hogyan tudnánk erősíteni ezt, például a magyar társadalomban, hogy menő legyen egymást felemelni, és ne legyen annyira menő a versengés, az összehasonlítás, vagy egymás lehúzása.
Én hát, személy szerint imádom. Vagy mondd, Hanna, nyugodtan.
Nem, bocs. Én csak annyit akartam mondani, hogy szerintem pozitív példákkal lehet ezt leginkább, mert azért én eléggé azt tapasztalom, hogy minden más, ami nem példamutatás, azok csak üres szónak hatnak annak, aki nem tudja, hogy ezt hogy kell csinálni, vagy mit csinál rosszul, vagy mit lehet máshogy csinálni. Úgyhogy én ebben hiszek, hogy minél több felületet kell erre teremteni, és csinálni kell.
Szerintem ennél sokkal több, mert hogy a sisterhood nem csak egy ilyen professzionális dolog, legalábbis számomra. Én nagyon szeretem magam nőkkel körülvenni, és nekem a podcast is egy olyan dolog, hogy szerintem azért, mert hogy nőkkel beszélünk, különleges módon találjuk meg egymással a hangot, mert nagyon sok hasonló tapasztalatunk van, legyen szó jó vagy rossz tapasztalatokról, és hogy ez egy ilyen mentalitás is szerintem, hogy erre törekedjünk, és ne engedjünk annak, amit így a társadalom mond nekünk, hogy a nőknek versenyeznie kell egymással a férfi figyelméért, és a munkákért, mert hogy ugye kevesebb pozíciót kaphatnak meg a nők, és ugye az a célunk, hogy a férfiak felfigyeljenek ránk. Tehát, hogy ezek mind olyan dolgok, amiket így le kell bontani mindenkinek saját magában, és szerintem, és nekem is le kellett ezeket bontanom saját magamban, hogy ne irigy legyek más nők sikerére, hanem büszke legyek rájuk, és hogy ne versenytársként lássam őket, hanem potenciális barátnőként, vagy beszélgetőtársként. És tök fontos erről beszélni szerintem, és tök fontos ilyen női közösségeket mutatni, és ezért tök jó az, amit ti csináltok szintén, mert hogy ez is egy ilyen női közösség, ugyanúgy, ahogy testvérek között, meg barátnők között, ez egy iszonyatosan jó példa tud lenni.
Igen, és bocs, még annyi, hogy szerintem azzal sincs amúgy semmi baj, amit a Lili is mond, hogy időről időre az ember nem tud örülni más sikerének, és irigy, és előítéletei vannak, és ezek tök természetes dolgok, csak ezeket felül kell tudni vizsgálni. És szerintem ezen időről időre dolgozni tökre normális, mi sem szentek vagyunk. Nekünk is megvannak a magunk előítéletei, meg nehézségei, amikkel rendszeresen meg kell küzdeni, önreflektívnek kell lenni.
Abszolút, igen, ez az önreflekció, ez nagyon fontos, meg tényleg én is azt tapasztalom, hogy ennek a mentalitásnak a kialakítása egy út és munka, de hogyha megvan a mag, el van ültetve a fejünkbe a mag, hogy igen, a sisterhood a cél, és hogy tényleg emeljük fel egymást, és támogassuk egymást, amit most beszéltünk, hogy érezzük így az összetartást, vagy hogyha ez megvan, akkor utána egyre könnyebben és gyorsabban lehet szerintem átírni magunkba a hangot, amikor megjelenik a kis hang, legalábbis én ezt tapasztalom, hogy például itt a színész suliban is ugye annyira nagy a versengés, amit igazából nem a diákok keltenek feltétlenül magukban, hanem a rendszer, meg ugye a szisztem, a társadalom, stb. És hogy egy csomószor így van ilyen beszélgetésem saját magammal, amikor mondjuk egy barátnő úgymond jobban teljesít, mint én, és akkor így az automatikus ösztön az, hogy én miért nem vagyok annyira jó, vagy stb. És hogy akkor így beszélgetek saját magammal, hogy oké, de na, nézzük onnan, hogy nekem is ugyanúgy vannak ajándékaim és kincseim bennem, ami neki nincs, és neki is vannak egyedi ajándékai és kincsei, és hogy miért nem emeljük fel egymást, és egy ilyen beszélgetés saját magammal az már egy pozitívabb szintre tud tenni. És ha már így erről beszélünk, akkor így utolsó kérdésnek annyira kíváncsiak vagyunk, hogy kik a ti női példaképeitek, vagy akikre felnéztek, biztos sok van, de hogyha így meg tudtok említeni őt, ami így közel, aki most így közel lesz szívetekhez, akkor nagyon szívesen meghallgatnánk.
Nekem az anyukám, egyértelműen.
Erre tök sablonos azt mondani, hogy nekem is, de abszolút. Nagyon sok mindent tanulhattam tőle, meg egyébként az összes nő a családomban, mert nagyon-nagyon erős nők, és emellett szerintem a magyar és a külföldi médiában is így elsősorban újságíróként rengeteg nagyon erős nőt láthatunk, például Magyarországon, akár Tétóth Krisztina. Tök fontos, hogy legyenek olyan nők, akikre így felnézhetünk.
Igen, a karrierem során nekem eddig egy Lili mellett természetesen, de szerintem, és ez szerintem egy tök fontos dolgot is kérdeztek, vagy állítotok ezzel, mert hogy ez tök fontos, hogy legyenek úgymond ilyen szerepmodellek az ember előtt mindenben, amit csinálni akar. És ez egy ilyen reprezentációs kérdés, de mi például a podcastben direkt ezt helyeztük így kilátásba, hogy szeretnénk mutatni különböző szakmákból mondjuk olyan nőket, akikre fel lehet nézni, akik megcsinálták, mert ezek kellenek szerintünk részben a társadalomban ahhoz, hogy ezt mások is megmerjék majd utána csinálni, hogy van már egy példa. És nekem mondjuk a jelenlegi munkahelyemen nagyon volt egy nagyon-nagyon fontos szereplő erre, sajnos már nem dolgozik ott, de ő egy nő, egy vezetőbeosztásban lévő nő volt, és ő iszonyú sokat hozzáadott rövid idő alatt is az én karrieremhez, és láttam benne magamat, és láttam, hogy oké, nőként is el lehet ide jutni, és nőként is lehet ezt jól csinálni. Úgyhogy ilyenek mindig kellenek.
És szerintem amúgy ez egy tök jó, van, hogy megemlíted, de nagyjából minden podcast vendégünk valamilyen szinten szintén inspirált. Annyira sok, annyira érdekes és annyira sikeres nővel beszéltünk. Iszonyatosan nagy privilégium az, hogy mindegyiküktől valamit átvehetek, és mindegyikükre valamiben felnézhetek. Tehát gyakorlatilag mi több száz példaképpel vagyunk körbevéve így a podcastben.
Amit most mondtok, az, amit tőlünk szerintem így a podcastunkban, akik régebb óta velünk vannak, úgy hallhattak, vagy úgy fogalmaztuk meg nagyon sokszor, hogy tudattágítók. Szóval olyan emberek, akik jönnek, mondanak egy mondatot, vagy megmutatják az életútjukat, vagy ugyanerre való, ugye mondjuk akár, amikor egy önéletrajzot elolvasunk, vagy egy podcast interjút meghallgatunk, és azt érezzük, hogy aha, ja, hogy ez lehetséges. És abban a pillanatban, akár tudat alatt is, de történik szerintem bennünk egy ilyen, így engedélyt adunk saját magunknak, hogy na, akkor mi is elindulhatunk ezen az úton, vagy mi is gondolhatjuk így, vagy mi is felvállalhatjuk, vagy szóval nagyon, és ezért is annyira fontos szerintem az, amit csináltok, és remélem, és merem azt gondolni, hogy amit csinálunk így mindannyian, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk, csajok, és nagyon boldogok vagyunk, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, köszönjük minden gondolatotokat.
Mi köszönjük a meghívást, nagyon jó volt beszélgetni, mert megérett ez a beszélgetés szerintem egy jó ideje.
Köszönjük Lilinek és Hannának, hogy itt voltak velünk. Köszönjük az inspiráló, előremutató és elképesztően transzparens és őszinte gondolataikat, és köszönjük nektek pillangók, hogy itt vagytok és itt voltatok velünk ebben az epizódban is. Ha bármilyen kérdésetek, vagy saját tapasztalatotok, megélésetek van a témával kapcsolatban, kérünk benneteket, hogy ne hapozzatok, és osszátok meg velünk, akár az e-mail címünkön, akár Instagram DM-en keresztül, és tudjátok milyen most, ne felejtsetek el feliratkozni bárhol, ahol minket hallgattok, ha értékeltek bennünket, annak elképesztően hálásak vagyunk, mert így tudunk minél több pillangóhoz eljutni, és azt a bizonyos pillangóhatást előidézni. A következő hétfőn találkozunk. See you soon! Thank you.